küzdenünk kell a rossz és a szenvedés ellen. Félve nyúlok hozzá ehhez a kérdéshez, a rossz és a szenvedés néven emlegetett problémához, mivel, amilyen könnyű vitatkozni akkor, ha mi magunk nem szenvedünk, épp olyan finom és gyengéd kézzel, mint egy ápolónő módjára szabad csak megközelíteni ezt a témát, ha szenvedő embertársunkkal állunk szemben. Semmi sem bántóbb annak, aki szenved, vagy aki a rossz áldozata, mintha kategórikus vagy magabiztos hangnemben olyan megoldásokat tárnak elébe, amelyek nem megoldások. Azonban nem mellőzhetjük ezt a kérdést, mert sajnos felmerül és mindig is felmerül, mióta ember él a Földön. Minden probléma megoldást kíván. Nem tudom, van-e megoldás a rosszra és a szenvedésre. Ne is mondjunk problémát, mondjuk azt, hogy botrány. Mert a rossz és a szenvedés elsősorban botrány. És most azt próbáljuk majd megvizsgálni, hogyan tudjuk a botrányt misztériummá alakítani. A kétféle formában, a szenvedés és a bűn alakjában jelentkező rossz akaratunk legmélyebb rétegét, lelkiismeretünket sérti. A rossz az, amit nem tudunk se megérteni, tehát nincs rá megoldás, se szeretni, tehát a rossz botrány. A kérdés különösen élesen vetődik fel a keresztény ember számára, mert kereszténynek lenni azt jelenti, hogy nem fogadjuk el a dualizmust, azaz nem hisszük, hogy létezik a rossz, mint örök principium, szemben a jó örök principiumával, Istennel. Mi azt állítjuk, hogy Isten minden létező teremtője, azt viszont nem mondhatjuk, hogy ő teremtette a rosszat is, mert az csak megsokszorozná a botrányt. Miféle Isten volna az ilyen, amelyik a rosszat teremti? Másrészt Istennel kapcsolatban azt állítjuk, hogy Isten szeretet. Benne nem található más, csak szeretet. Hányszor merészeltem hitetlen embereknek azt mondani, a keresztény hit lényege, hogy azt állítjuk, Isten szeretet. Tudják, milyen választ kaptam erre? Hát nem igen látszik meg. Ezért legyünk tapintatosak, és azt, hogy Isten szeretet, ne állítsuk olyan formában, mintha azt állítanánk, hogy 2×2=4, vagy hogy a háromszög szögeinek összege 180 fok. Ha Isten létezne, és Isten szeretet volna, nem lennének olyan dolgok, mint háború, kínzás, betegség, járvány, hűtlenség, gyász, mondják nagyon sokan. Érthető, hogy a rossz létezése minden időben érvül szolgált Isten létezése ellen. Ha létezik rossz és szenvedés, nem lehetséges, hogy van Isten, mondták. Az is érthető, hogy a gondolkodók mindig is igyekeztek igazolni Istent, bizonyítani ártatlanságát, megpróbálták kimutatni, hogy Isten nem tehet másképpen. Úgy gondolkoztak, mintha Isten védelemre szorulna, és be kellene bizonyítani, hogy nem ő tehet mindarról a rosszról, mindarról a szenvedésről, ami a világban uralkodik. Ezért most védőbeszédeket mondok Isten felmentése érdekében. Három védőbeszédet. Az első úgy fogalmazható meg, hogy a rossz a jó árnyoldala. A második úgy, hogy büntetés-e a szenvedés. A harmadik pedig úgy, hogy a rossz az ember szabadságához kapcsolódik. Véleményem szerint mindezek a kísérletek Isten felmentésére ugyanis eredménytelenek lesznek, ezért szeretném ajánlani önöknek, hogy ezekkel az argumentumokkal rendkívül óvatosan bánjanak. A rosszat egy nagyobb tervbe, vagy egy hatalmasabb alkotásba kell beleilleszteni, amelyben egy nagyobb jó érdekében szükséges eszköz vagy feltétel szerepét játsza. Mint ahogy egy Rembrandt képen az árnyékok szükségesek az egész összhangjához, a fény nem volna olyan szép, ha nem lenne árnyék, ugyanúgy a világ szépségéhez szükség van a rosszra és a szenvedésre, hogy az kihozza a jót. Mondják ezt annak, aki szenved. Bár most ezt az érvet igen nagy filozófusok boncolgatják, mint Szent Ágoston, Akvinói Szent Tamás, Descartes. Ez utóbbi például ezt írja. Ugyanaz a dolog, amely némi okkal talán igen tökéletlennek tűnhetne, ha magában lenne, igen tökéletes, ha a világegyetem egy részének tekintjük. Leibniz, aki a legmesszebbre ment ezzel a gondolatmenettel, úgy véli, hogy a rossz már nem rossz, ha a haladás szükséges mozzanata. Sztálin se mondott mást, Hitler se. Hitler számára 6 millió zsidó elpusztítása feltétele volt az emberiség haladásának. És ugyanezzel az érvel semmisítette meg Sztálin mindazokat a 10 milliókat, akik rendszerével szembe helyezkedtek. Azt mondják, a rossz elveszti rossz jellegét, mihelyst visszahelyezik a teljes fejlődés perspektívájába. A szenvedés csak növekedési válság, a háború a történelem vajudása, a jelen nemzedék feláldozása teszi lehetővé azt, hogy eljussunk a jövő társadalmához. Az ilyesfajta érvelést a kereszténynek vissza kell utasítania, mert ő az alany nézőpontjára helyezkedik, azéra, aki killódik, és aki az igazságtalanságot elszenvedi. Nekünk annak a nézőpontjára kell helyezkedni, aki szenved. És úgy véljük, hogy a rossznak az ilyesfajta igazolása nem csak felületes, hanem igazságtalan. Ha pedig igazságtalan, akkor maga is rossz. Ezzel még nem tüntetjük el a rosszat, csak rosszal tételezzük. Vannak olyan érvelések, amelyek nem csak hatástalanok, hanem erkölcsileg rosszak, és a szószoros értelmében botrányosak. Így okoskodni csak akkor lehetséges, ha semmibe vesszük a konkrét egyént, a szemét, az embert. Tiltakozom! Az ember az, aki létezik.
François Varivon művét a hit öröme, az élet öröme Szabó Tamástól hallották.
Lelkiségi óránkban irodalmi művekből olvastunk.